határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Műsorunk tartalmából. Viharkárok enyhítése. Kormányzati támogatás kárpátaljai oktatási intézményeknek. Kallós 100. Fotókiállítás Kallós Zoltán hagyatékából Kolozsváron. Most következzenek a részletek. A magyar kormány 115 millió forinttal járul hozzá a július végi viharban megrongálódott kárpátaljai oktatási intézmények épületeinek helyreállításához. A támogatásból nehézsorsú családok is részesülhetnek. Ezt Kollai István magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár közölte kárpátaljai útján. Iváncsik Attilai információi.
A Beregszász melletti Sárosoroszliban élő Salánki Mária otthonában a nagy erejű vihar még a tűzfalat is elmozdította. A bajban a szomszédok és a helyi közösség összefogása jelentette számára a mentővet.
Mikor ez a nagy vihar lement, észrevettük, hogy a szomszédban nincs tető. Mi még akkor nem is gondoltunk arra, hogy a miénkkel mi van. Kijöttünk az utcára, ugye mi szembe lakunk az iskolával, óvodával, itt a fenyőfák, az oszlopok, minden a földön volt. Persze, úgy rögtön sírni kezdtünk, kordítani, visítani, körbejártunk mindent, és majd már csak visszafele jövet vettük észre, hogy a saját házunknak sincs teteje. A mesterember megállapította, 30 centit a közfal beljebb esett. Megállapította, hogy ha éjszak esni fog az eső, akkor nem alhatunk a szobában, mert a közfal ránk borul és leszakad a mennyezet. Jó emberek körbevesznek, hiszek Istenben, hiszek a csodákban, és sorba valahogy apródunként megleszünk.
A sárosoroszi magyar iskola épületében is jelentős károk keletkeztek. Bihari Mátyás Beáta igazgató.
Szinte nincs olyan ház a községünkben, hogy ne érte volna viharkát. Sérült az iskolánk tetőszerkezete, az első részét bontotta meg a szél. Sajnos jelentősek a károk.
Kolla István magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár első kárpátaljai látogatásán jelentette be, hogy a közelmúltban keletkezett hatalmas kárpátaljai viharkárok enyhítésére egy 115 millió forintos alapot különítettek el az oktatási intézmények helyreállítására és a viharban érintett nehézsorsú családok megsegítésére.
115 millió forint pontosan, ez a viharkájra létrehozott alap, vagy pénzösszeg, elkülönített pénzösszeg, amelyet a kárpátaljai határmenti önkormányzatok társulásával és a KMKSZ jótékonysági alapjával osztunk el, illetve rajtuk keresztül, azt kérve, vagy olyan módon egyeztetve, hogy ez iskolai meg óvodai intézmények jusson, illetve olyan családoknak, amelyek kifejezetten nehéz helyzetben vannak, nagy családosok, csonka családok, háború által sújtott családok, akkor valamilyen szempontból csonka családok lettek, tehát ezt kértük, és velük egyeztetve zajlik ez.
Kallós 100 címmel nyílt fotókiállítás Kallós Zoltán hagyatékából Kolozsváron. A református kollégium udvara ad helyet a tárlatnak, amelyet Ádám Gyula fotóművész állított össze, és amelyet a 17. kolozsvári magyar napokon nyitottak meg. A kiállításon végigkövethető Kallós Zoltán életútjának egy szelete. Azok a helyek, ahol megfordult, és azok az emberek, akik a néprajzkutató adatközlőivé váltak. Ádám Gyulát, aki számos alkalommal útitársa volt Kallós Zoltánnak, Ferenc Ádám kérdezte.
Történet a kiállításnak, hogy nekem régi vágyam volt, én tudtam, hogy Zoli bácsi fotografál, Kallós 100-on mindenki mindennel foglalkozik, de én fontosnak tartottam, hogy az ő rengeteg anyagát egy kicsit belepiszkálni, és olyan képeket mutatni meg, ami máshol sehol nem jelentek meg. Nem az vezényelt, hogy a néprajzi hitelesség, hanem mint fotográfia, mint látvány. Ez volt a vágyam. Az ő útjának egy nyoma. Tehát itt lehetett követni, hogy merre jár, mikor, hányos években, tehát egy ilyen 30 év távlatának az anyaga látható. Amit ő látott, és semmi hagyományőrzés, nem egy vizuális élményt kap.
A kiállítás megtekintése olyan, mintha Kallós Zoltán nyomdokában lépdelnénk, körbejárnánk azt az útvonalat, vagy egy részét legalábbis, amiben ő járt. Ugye nagyon termékeny kutató volt. Milyen meggondolás mentén válogatta ezeket a képeket?
egyszer azt a nyomvonalat követtem, amit én ismertem. Ugye én a Csíki székely vagyok, én jobban ismertem az a keleti részt, a Módvajcsángó magyar terepet, a gyémesi részt és egy pár székelyfalvi részt. Nehezebb dolgom volt, mert kevesebbet jártam székely mezőségen, nem voltam én otthonos, de ismertem a képeit. És akkor egy ilyen időutazás, hogy megkezdődik a keleti Kárpátokon túlról, és átjövünk egészen Gyimesi szoroson, és átmegyünk a mezőség szét. Egy probléma volt, hogy az egyensúlyt tudjam megtartani, mert volt, amiből rengeteg. Ugye az érződött, hogy hol van itthon, és mikor megy el. Nem azt jelenti, hogy Gyimesben volt, mert neki ott is otthon van. De azért el kellett oda utazzon, és az egy kicsit itt is látszott. És a másik, hogy nagyon figyelték, már nehéz volt neki. Már a 80-as években nem is volt Moldvába, mert hatóságok annyira figyelték, hogy azt már azt a munkát mi végeztük el.
Hogyha itt most szétnézek itt a református kollégium udvarán, akkor ugye ide járt Kalos Zoltán egykori iskolájának az udvarán vannak ezek a képek, ahol most a Magyar Napok alatt a folk udvar is van. Kalos Zoltán egész életműve arra épül, hogy ő nem egy muzeális kérdésként értelmezi a folklort, hanem egy megélt mindennapi tevékenységként. És igazából itt vannak a képei, közben az udvaron táncházak folynak. Milyen együtthatást generál ez ön szerint, vagy van-e ennek egyfajta szimbolikája?
Szerintem semmi sem véletlen. Én el is felejtettem, hogy ő itt járt. Most a végén, amikor bemondtam, akkor meghatottam, hogy na ilyen is, tehát, hogy minden a helyére kerül. Fantasztikus, hogy végül is egy olyan dolog, ami nem rá jellemző, viszont mekkorát tudott alkotni ebbe is. És ha megnézzük a sok fiatalt, a zenét, végül is minden neki köszönhető, mert ő nincs, akkor az egész világon nincs táncház. Tehát egy fantasztikus történet, amiben Kallós egyik főszereplő. Amikor olyan világban éltünk, hogy tele volt félelemben. És olyan szép volt, hogy soha nem beszéltünk erről. Nekünk nem ez volt a dolgunk. És amikor azt gondoltuk, hogy vége mindennek, mert a hagyományaink kialó félvek, akkor van egy óriási feltámadás, fellendülés. Soha ennyi ember nem muzsikált, ennyi fiatal, nem énekelt, nem táncolt, mint most. Nem múzeumitár, nem archívum, él. Ahogy Zoli bácsi sorad, hogy az élő népzene, élő néptánc. Ez az üzenete az egésznek.
A természetes alapanyagokból, köztük a gyapjúból készült kézműves termékek nem csak szépek, egyediek és tartósak, hanem jótékony hatásúak is. Ezért is fontos megőrizni és továbbadni a hagyományos mesterségekben rejlő tudást, mondja Nagy Erika, marosvásárhelyi nemezművész, akivel a vásárhelyi forgatag kézműves vásárán Erdélyi Edit Zsuzsánna beszélgetett.
Ruha készítéssel foglalkozom, gyapjúból és selyemből szoktam dolgozni. Ez egy újabb technika, nuno nemeznek hívják. A gyapjút összedolgozzuk, összeházasítjuk egy másik anyaggal, ami rendszerint ritka szövésű hernyó selyem. Nagyon-nagyon kellemes viselet, jó a bőrnek, szellőzik, és ugye a gyapjú télen fűt és nyáron hűt, és gyulladás csökkentő. Hát borzasztóan jó, hogyha mondjuk az embernek fáj a lába, és akkor bedugja szépen a lábát egy finom nemes papucsba, zokni nélkül, és abba tipeg. Vagy ha fáj a derek, akkor egy szép sálat ráteker, és akkor már is jobb. Nagyon színes a palettám, tehát ruhák, kiegészítő kabátok, sálak, mellények, papucsok, táskák, ékszerek. Időnként szoktam játékokat is készíteni, nagyon szeretek színekkel dolgozni. A kék, a zöld, a színek kombinációja tulajdonképpen színterápia is.
A festést hogy oldja meg? Természetes festékanyaggal fest?
Sejemfestékkel szoktam festeni a sejmet, a gyapjút azt színesen veszem már. Azt általában külföldről szoktam rendelni, a sejmeket azt viszont kizárólag én festem.
Rendelésre dolgozik?
Jobban szeretek szabadon dolgozni, mert akkor nem vagyok megkötve, de rendelésre is.
Ez a főállása?
Nem, ez a főállásom, nevezhetném hobbinak is, de azért ez annál több, mert csodálatos mesterség.
Hogyan látja ennek a rendezvény? Az az értékét, például a kézművesek számára.
Nagyon jó, hogy van, mert teljesen más az, amikor az ember platformokon látja a termékeket, és teljesen más az, amikor jön, és megfogdossa, és fölpróbálja, megkérdezi a kézművest, hogy hogy készül, érdeklődik. Ez egy ilyen megmutatkozási lehetőség, amire nagy szükség van a mai világban. Ugye el vagyunk árasztva mindenféle tucat termékkel, műanyag, meg egy csomó értéktelen szeméttel, már bocsánat a kifejezésért, de valóban szükség van arra, hogy ezek az ősi szép mesterségek megmaradjanak, és tovább adódjanak.
Erika hol tanulta?
Egy kedves barátnőm tartott műhelyfoglalkozást, és akkor elmentem egy ilyen műhelymunkára, és beleszerettem a mesterségbe, és onnantól fogva, ami körülbelül 10 éve ezelőtt volt, azt mondtam, hogy folytatni fogom, és nagyon örülök, hogy rátaláltam.
Tanítványai vannak?
Igen, szoktam tartani időnként műhelymunkákat, természetesen amikor igény van rá, elkészítünk egy sálat, vagy egy kis táskát, attól függ, hogy mi a kérés.
Milyen kihívásokkal szembesülnek ma a kézművesek, akik valóban egyéni utat akarnak járni, természetes alapanyagokból szeretnének dolgozni, egyfajta szemléletet is át szeretnének adni?
Nagyon sok akadályba ütközik a mai kézműves, mivel kevés a tér a megmutatkozásra, és sajnos itt nálunk valahogy egy kalap alá vagyunk véve a kereskedelmi világgal. Nem tudjuk fölvenni a versenyt a tömeggyártású kínai meg mindenféle terméke, nem is akarjuk, mert egyediek tudunk így maradni. Egy kis könnyítés azért nem ártana.
Az adózásra gondol?
Igen, és úgy tudom, hogy még mindig Romániában nincs egy olyan törvény, habár évekig volt rá kérés, hogy ne kelljen egy kézművesnek céget létrehoznia, mert van olyan kézműves, aki egy évben egyszer vagy kétszer vesz részt egy vásáron, nem többször, és akkor nem tudja föntartani, meg könyvelőt fizetni, tehát hogy nem engedi meg magának anyagilag. Úgyhogy nem ártana egy kis könnyítés.
Az egykori falusi sátoros lakodalmakat elevenítették meg egyházaskéren, vagy ahogy a helyiek mondják, Vérbicán. A rendezvényt 4 napos sátorépítőtábor előzte meg. Volt ott minden. Kiállítás, muzsika, vőfélyek, koszorús lányok. Természetesen vállalták az ifjú pár szerepét is, és a násznép is összegyűlt. Kónya Kovács Otília összeállítása.
Egy nagyon érdekes, a régi emlékeket fölidéző rendezvény zajlik itt egyházaskéren, a Verbicai lakodalom. Honnan ered az ötlet? Kérdezem Fehér Viktortól, a Banatikum Egyesület elnökétől, néprajzkutatótól, a Kis Lajos Néprajzi Társaság elnökétől.
Az ötlet elsősorban a néprajzi kutatásokhoz kapcsolódik. Most azt mondanám, hogy 2014-hez, 5-6-hoz, amikor még nagyon sok helyivel volt lehetőségem beszélgetni arról, hogy milyen egy lakodalom, milyen egy házasságkötés szokásköre itt egyházaskéren Verbicán, és ez formálódott az évek során. Nagyon örültem annak, hogy szívvel, szeretettel mesélnek erről a falumbéliek, amikor erre kerül a sor, hogy ismerték meg a férjüket, feleségüket, hogy került sor az ő esküvőjükre, milyen szokások kapcsolódtak ehhez. És hát formálódott ez a gondolat, és rátett egy lapáttal az, hogy a helyiek is most az elmúlt időszakban is olyan szívvel meséltek arról, hogy milyen jók is volt, ahogy ők mondják, meg én is mondom szívesen, azok a régi vérbicai lakodalmak, amikor még 1-2 hétig tartott és sátorban zajlott, és kikindai hajnalzenekar volt például itt nálunk, és zenélt hajnalig, sőt másnap is keltegette a népet és visszahívta a lakodalomba. Ez folyamatosan formálódott, és kerestük a helyét ennek a koncepciónak, hogy hogyan is valósíthatjuk meg, és hogy vajon van-e erő a közösségben, és azt gondolom, hogy igen, nagyon-nagyon erős még ez a kicsi, körülbelül 100-110 állandó helyben lakó ember számlál kis település Északbánátban.
A másik idősebb vőfély van itt előttem.
Sári Tibor vagyok, villamosmérnök végzettségele, itt helyben születtem, és annak idején legénykoromban körülbelül 20 évig jártam a falut lakodalmait. Szívességből ment, megadtuk a tiszteletet a gazdáknak is, az új párnak is. És nagyon szép. Szerettem én is a népzenét annak idején. Mondhatom, az én lakodalmam az egyiken volt a legnagyobbaknak a faluban annak idején 2000-ben, 450 személy.
Az is ilyen hagyományos volt?
Persze, az volt. Az utolsó közt volt, amelyik sátoros lakodalom. Utána még, ha jól emlékszek, egy unokatestvérem volt, 2004-ben is sátoros lakodalom, még is utána még egy a többi, utána már a nagy terembe.
Milyen érzés itt a Verbicai lakodalomban a főszereplőnek lenni?
Igazán megtisztelő, és azért az egész NASZ nép akkora hangulatot csinál, hogy itt már csak buli az egész. Nagy kincső vagyok.
Szabó Róbert. Nagyon érdekes, nagyon sok ember összegyűlt a Vajdaság egész tájáról, sőt Magyarországról is. Nagyon jó érzés ennyi embert látni itt egy ilyen lakodalmon.
Gondolom, hogy nektek még igazából nem volt a lakodalmatok.
Teljesen jó, olyan, mint egy igazi főpróba, tét nélkül, így bulizni lehet végig és élvezni az egészet.
Igen, megoldani ezt, hogy a kincsőt valahogy elvigyem majd az este végén, éjfél körül, ebben a nagy szép budgyos ruhájában, ahol úgy néz ki, mint egy hercegnő, ebből elrabolni és visszajönni, aztán piros ruhába is táncolni. Nagy élmény az egész.
Kedves hallgatóink! A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette 2026-ban. Korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, határok nélkül!